6-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt 267 bejegyzett párt indulhatott. Az Országos Bírósági Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Tavaly 15 pártot, még idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 2022 óta 43 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelölt állítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György az M1 aktuális csatornán elmondta. A tervek szerint idén júniusban hatályba lépő Európai Uniós Migrációs Paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Azt szeretnék Brüsszelben, ha Magyarország a szolidaritás címszó alatt meghatározott számú migránst venne át, és itt egy nyílt migránstábort hoznának létre, mondta. Hétfőn 10 órakor elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, közölte. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirati irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát, jelentette be a párt elnöke a közösségi oldalán tartott online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára hozzátette, ezt a javaslatot az eddigiektől eltérően nem csak a kormányváltás után, hanem még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani. Mint mondta, mára már mintegy 500 000 határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen. Végül az időjárásról. Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arra felé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havas eső még szorványosan előfordulhat. Napközben néhol gyenge havas eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul. Estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet. Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn -2 és +5 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that
a lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. 180 perc a Magyar Kultúra jegyében mottóval szervezett programot január 22-én a Magyar Kultúra napján a Sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Tud Gábor Füzéri plébános, aki turisták és zarándokok a vallási turizmus létjogosultsága digitalizált világunkban címmel tartott előadást. Most őt hallják.
Azt szoktam mondani, hogy minden zarándok egyben turista is, de nem minden turista zarándok. Egy árnyalati különbség van a kettő között, és a Szent Erzsébet útnak a diáin keresztül mutattam meg azt, hogy a kettő mennyire nem zárja ki egymást, mennyire hasonló, de mégis van a zarándoklásban valamilyen olyan plusztöltet, ami a turistában önmagában nincs meg. Ezeket fejtegettem ki, illetőleg a cím másik részére reflektálva, a digitalizált világban, amikor mindenki szeret otthon lenni a komfortzónájában, és a okos eszközeivel kirándul úgymond virtuálisan, és nem mozdul ki, hogy van-e létjogosultsága egyáltalán a mozgásnak. Ugye a mozgás egy alapvető teremtett képességünk, ha jó Istentől helyváltoztatásra képesek vagyunk a növényekkel, adott két jó lábat nekünk az Úristen, és ha vigyázunk rá, akkor sokáig elkísér bennünket. Így a zarándokla gyakorlatilag a lábak imádsága is, és hát amikor valaki turistaként megy el a hegybe, akkor már az is egy jó lépés, egyfajta haladás, hiszen képes elhagyni a komfortzónáját, képes a határait kipróbálni és feszegetni, hogy ismereteket szerezzen, és végre jó levegőn legyen, és ne csak az okos eszközein virtuálisan a neten keresztül látogasson meg különböző helyeket vagy ismereteket szerezzen, hanem győződjön meg a helyszínről is. Ez a turista ismereteket szerez, sportteljesítményt vagy éppen valamilyen mozgást kíván. A zarándok annyival több, hogy lelki tartalmat képvisel, valamit elvisz az útra, valamilyen terhet, van, aki felajánlja a zarándoklását egy hozzátartozójáért, egy betegért, a családjáért, az unokáért, vagy éppen volt olyan zarándoktársunk, aki azért jött el a Szent Erzsébet útra, mert nehezen engedte el az egyik családtagját, és egy elhúzódó gyászban volt, és mire Sárospatakról Kassára értünk, úgy érezte, hogy letette ezt a terhet, sikerült elengednie a hozzátartozóját. Ugyanakkor pedig hasonlóképpen, mint az El Caminón, van egyfajta lelki többlet, amit hitbeli meggyőződés vezet, illetőleg olyan lelki tartalmak, amiket otthon a normál körülmények között a komfortzónájában nem tapasztalhat meg egy zarándok. A fizikai terhelés, a fölfelé menés, a változó időjárás, az időjárás függőség, egyszer hideg van, egyszer meleg van, esőkabát és ehhez hasonlók, tükröt tartanak nekünk, megmutatják az igazi arcunkat.
Nincs rossz időjárás, csak rosszul öltözött turista vagy zarándok.
Igen, pontosan ezt kispapkorunkban együtt fogalmaztuk meg szinte, amikor annak idején az évfélem társaddal ugye Erdélyi Petivel elindultunk, és hát ugye vannak ugye különböző ilyen 10 parancsolatok, meg szabályok, meg egyebek, meg cserkészek 10 parancsolata, illetve a 10 törvény. Még megalkottuk ugye közösen a turistáknak a plusz törvényét, az, hogy már pedig rossz időjárás nincsen, csak rossz hozzáállás, vagy rossz felszerelés, vagy ahogyan Varga Béla atya mondaná, nyűgös turista. Hát mi egyikek sem voltunk nyűgösek, de megvolt a megfelelő felszerelés, de vannak olyan szélsőséges időjárási körülmények, amikor még a jó felszerelés is kevés. Ilyenkor néha bibliai példák ugranak be. És most szándékosan ugye termék megjelenítés, de nem mondom a település, mert több településen is volt ilyen, csak a bibliai nevek kedvéért. Van olyan több panzió is az Zemplénben, hogy Veronika panzió. Az egyik alkalommal az egyik települése beérve nagyon szétáztunk, és hát ugye én is fáztam, tehát is az volt az érdekes, hogy a zarándoktársak látták, hogy a pap velünk jön, és a lelkivezető nem csak a meleg kocsiból dirigál vagy valami, hanem itt jön velünk, ugyanúgy izzad, ugyanúgy sántít, ugyanúgy törli a homlokát, meg a szemüvegét is néha, meg egyéb. És amikor odaértünk egy adott helyhez, egy ilyen Veronika panzióba kaptunk száraz törölközőt, akkor úgy mintegy a feszültséget, meg a fáradtságot feloldva elszóltam, hogy na tessék, itt van nektek a Veronika kendője. Tehát olyan dolgokat, olyan helyzeteket produkálnak a különböző időjárási vagy környezeti körülmények, amelyeket, mint lelkivezető tudom asszociálni, tudom kötni különböző bibliai eseményekhez, történetekhez. Ilyen például az, hogy az első turistákat, illetve az első zarándokokat, azokat a Bibliában kell keresnünk, hiszen ők is valamilyen isteni motiváltságból, isteni hívásra, valamilyen lelki többlet miatt vándoroltak, illetőleg hagyták el az otthonukat. Gondolok itt Ábrahámra, aki ugye úrvárosát elhagyva az ígéret földjére vándorol, ez már mondható zarándoklatnak, hiszen az Isten szándéka szerint egy isteni terv valósul meg. meg benne. Az egyén életében a zarándoklat ugyanúgy egy isteni tervet valósít meg, amit felekezeti hovatartozástól függetlenül valamilyen vallási meggyőződéssel, hitbeli megtapasztalással egészülhet ki. Azt is szoktam mondani a zarándokoknak, ugye nagyon fontos a humor, főleg ha fáradnak és kókadnak, vagy már fel akarják adni, hogy az első zarándok az ugye Ábrahám volt, mert amikor lemaradt a fia, akkor megkérdezte, hogy hátizsákom hol van. Aztán ugyanígy Mózesnek a kivonulása is, ugye Egyiptomból, az is egy isteni cselekedet volt, egy isteni meghívása történő dolog. Említettem az előbb a nagy kaminót, ugye az El Kaminót, ott arra akartam kiukadni, hogy valamit viszünk a zarándok útra, és helyette valami mással térünk haza. Például a Cruz de Ferro, az majdnem félúton van Santiago de Compostela-ba az El Caminón, és hát én ugyan nem voltam, de rengeteg úti naplót olvastam ismerősöktől is, meg nem ismerős úti beszámolókat, ahol a Cruz de Ferro, a Vaskereszt egy hegytetőn van, ahová kis kavicsokat visznek a zarándokok, hogy valamit letegyenek, lezárják a múltat, a rossz múltat, vagy a sötét múltat, amitől szabadulni akarnak, és onnantól kezdve teljesen megújult lélekkel, tehermentesen, megkönnyebbülve mennek az úti célig, a végcélig, Santiago de Compostela-ba, Santiago sírjáig. Ugyanez az emblémben úgy mutatkozik meg nálunk az emblém kaminóján, hogy így nevezve a Szent Erzsébet zarándoklatot, hogy vannak olyan zarándoktársaink, akik azt mondják, hogy én turistaként jöttem ide, mert én már 60-szor megcsináltam a kék túrát és ehhez hasonlókat, meg voltam a kaminón is, és erről még nem hallottam, mert ez egy új tematikus zarándoklat, gondoltam, kipróbálom magam a Szent Erzsébet úton is, és azt mondja a megosztásban az utolsó napon, hogy turistaként érkeztem, de nyugodt lelkismerettel mondhatom, hogy zarándokként érek haza.
Nagyon... Ez valami, amivel meg tudja szólítani akár az egyház a ma emberét?
Igen, tehát akár az épített örökségek bemutatása közben is, ugye mindig mesélek plusz érdekességeket. Sokan kíváncsiak a Borsóhegyi katasztrófa körülményeire, azoknak is utána jártam. Ott megyünk el alatta, igen, a szlovák katonai repülőnek a szerencsétlensége is. Ugye az annak idején 20 évvel ezelőtt bejárt a világ sajtót, meg az országos hírekben is sokáig foglalkoztak vele, és ott megy el a jelzés alatta, és akkor ugye szoktunk olyat csinálni, vannak, akik szeretnének felmenni, úgymond a tiszteletüket, vagy a kegyeletüket leróni a katonák kopjafája előtt. Ezt lehetővé szoktuk tenni, úgy, hogy az a csoport, akik szeretnének felmenni a Borsóhegyre, azoknak erre is van lehetősége. Tehát vannak ilyen szomorú események, amiket érint az útvonal, vagy meg szoktuk látogatni, de vannak vidám történetek is, minden zarándokút más. Hiába voltam már több mint 10-szer, vagy már lassan 15-ször végigjártam Kassáig az utat, minden évben más arcát mutatja, mindig történik valami érdekes. Ilyen vidám történet, amit nem lehet előre betervezni, hogy a 2013-as zarándokutunkon Komlóskától egy kis tacskó kutya végigkísért bennünket Füzérig, aztán mivel az egyik munkatársunk éppen a Sárospataki kutya menhelynek a munkatársa, ő intézkedett a kollégájával, hogy vigyék el a menhelyre. Ezt a kutyát elneveztük zarándoknak, mindenhova jött velünk, és zarándokot azóta egy Sárospatakon kiránduló házaspár magához fogadta, Ausztriába elvitte magával, és nagyon úri dolga van zarándoknak, már most nem hagyják zarándokolni, hanem külön szobája van, úgyhogy most ő már a virtuális térben zarándokol.
Jó volt az, ahogy fölvázoltad nyilván a tapasztalataid alapján, hogy hogyan változik át valaki turistából vagy túrázóból zarándokká a napok alatt.
Ez a többi élmény, ami érzelmileg megmozgatja az embereket, vagy úgymond a turistákat, az, hogy függetlenül attól, hogy megvan a keresztelve, vagy milyen vallású, katolikus, nem katolikus, az esti szentmiséknek a hangulata, akár templomban, akár kint a szabadban, egyik kedvenc helyem a Gönczi Pálos kolostorom. Van, amikor ott szoktunk misézni, de van, amikor, ha hamarabb beérünk Telkibányára, akkor a Szent Katalin ispotájnál. És van egy külsős munkatársunk, a telkibányi erdészet vezetője, aki a hegyközi karizmatikus megújulás az állandó dicsőítés vezetője, gitárosa, Huják Péter, aki ugye kettő az egyben, tehát egyrészt dicsőítés vezető, másrészt erdészetileg is, tehát szakmailag is támogatja a nyomvonalat, akár a turistajelzéseket, vagy a útvonalnak a takarítását az ő területén, és érdekes hangulata van a gitáros énekeknek, de ugyanakkor minden műfaj, idézőjelben műfaj megtalálható az zarándokút során, hiszen amikor Komlóskáról vonulunk Erdőhorvátiba, egy erdőhorváti néni rendesen keresztaljákkal, úgy, mint a csíksomlyói búcsúban, mindig fel jön a komlóskai kereszthez, és onnantól együtt vonul a két kereszt, a komlóskaiak és az erdőhorvátiak. Ilyenkor mindig egyházi népénekeket, zarándok énekeket, búcsújáró énekeket, illetőleg különböző egyházi énekeket éneklünk, klasszikusokat, tehát nem gitárosokat, mint az esti misén. Amikor meg olyan szakasz van, akkor meg a rózsafűzért mondjuk hangosan, és azért egy településen az ott lakók számára is egy 25-30 főből álló keresztel vonuló csapat azért eléggé feltűnő, amikor éppen máriás énekeket énekel, vagy éppen hangosan mondja a rózsafűzér imádságot. Ilyenkor egy kicsit a szó pozitív értelmében a településen megáll az élet, és mindenki arra figyel, hogy most itt egy zarándok csoport megy. Sőt, még az autósok is, tehát nem dudálják le a zarándokokat az útról. Van, amikor megállnak, van, amikor félrehúzódnak, lehúzzák az ablakot, és kíváncsian néznek bennünket, és áhítattal hallgatják akár az imádságot, akár az énekeinket. Valószínűleg akár a tévén keresztül, akár élőben, vagy gyerekkorukban nagymamájukkal, ők is voltak zarándoklaton, Máriapócson, Mátraverebészen kúton, esetleg még talán gyalog a zarándoklaton is részt vettek gyerekkorukban, és valamiféle olyan lelki hangulatokat, emóciókat mozgatnak meg ezek a dolgok, amikor korábban megtapasztalt vallási élmények újra manifestálódnak, és ezáltal igénye támad felnőttként is több évtized elteltével arra, hogy újra átélje azokat az emlékeket, amiket gyerekkorában akár egy templom, egy búcsújáróhely, vagy egy bármilyen vallási dolog kiváltott benne, és egyfajta ilyen retro hajlamként, ahogyan a mai világban is ugyan elég jelentős a retro hajlam, egyfajta ilyen retro vallásosság kialakul benne, hogy újra akar élni azokat a gyerekkori élményeket, azáltal, hogy részt vesz egy ilyen zarándoklaton. Olyan is volt, hogy valaki eljött ásvány gyűjteni, és azt mondta, hogy sokkal többet kapott, mint ásványokat, tehát ő csak ásványokért jött, de az, amit ez az 5 nap jelentett neki, a lelki tartalom, az épített örökségek, a váromok, a tájkép, az időjárás, a templomok, ezek mind-mind meghatározták az ő életét, és olyan is volt, aki nem volt megkeresztelve, és a zarándoklat végére azt mondta, hogy hát első ténykedése az lesz, hogy megkeresi a saját területileg illetékes plébánosát, és ő szeretne megkeresztelkedni és egyéb, és fél év múlva kaptam el a közösségi oldalon egy üzenetet, hogy jár felnőtt keresztelési oktatása, jövőre fogják keresztelni, lesz elsáldozó és bérmálkozó 3:1, úgyhogy ennek nagyon megörültem, hogy az a fajta élmény, azok a vallási emóciók, amiket itt az egyének megtapasztalnak még kezdetben turistaként, azok tovább élnek az zarándoklat elmúltával is, és gyakorlatilag innentől kezdve ezeknek a turistákból lesz zarándokoknak, otthon folytatódik tovább a zarándoklat, hiszen az egyik elkaminós bölcsesség szerint a zarándoklás akkor kezdődik, amikor valójában véget ér.
Az elmúlt percekben Tóth Gábor füzéri plébánost hallották. Most Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallják, előadásának témája Isten léte.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a csoport, ez egy nagyobb hittanosoknak való csoport, és de nem azt fogom bedobálni, ami az általános iskolai korosztálynak való, hanem itt egy kicsit mélyebb teológiával foglalkoznánk, és arra gondoltam, hogy az első témánk, amit egy kicsit átemélkednénk, ez az lenne, hogy bizonyítsuk be Istennek a létezését. Legelőször is, ha megnézzük a történelmi nyomokat, akkor azt veszük észre, hogy minden korosztálynak, minden kornak megvan a maga Isten hite, minden népnek megvan a maga elgondolása, akár egy természeti népről beszélünk, egy ősemberi közösségről, vagy egy dzsungelben élő ilyen kis csapatról. Mindenki valamilyen szinten hisz valamilyen följebb valóban, tehát hogy vagyok a világban én, a kis emberke, de van valaki, aki nagyobb, mint én, van valaki, aki fölöttem van, és lényegét tekintve a hit az erről szól, hogy tudomásom van arról, hogy én létezek és én élek, de ebből következik, hogy az én életem az valaki másnak köszönhető. Na most az Isten létének bebizonyítására nagyon sokféle fajta módszer van. Én 3-at fogok ma csak kiemelni. Az egyik módszer, az Isten létének bebizonyítása, ez a teológiai módszer. Honnan tudjuk, Isten van? Mert Zsolt atya azt mondta. Hát ugye így is hozzáállhatunk a dologhoz, hogy az Anya Szent Egyház azt mondta, hogy van Isten. Hát ugye ez is egy hozzáállás, ugye? De ha belegondolunk, az Anya Szent Egyház nem akármilyen ok alapján mondja azt, hogy van Isten. Mint ahogy egy fizikatanár sem a saját elgondolás alapján mondja azt, hogy nem is tudom, na az oxigén meg a hidrogén így meg úgy kapcsolódik, hanem van egy tudás alapja, ami alapján ezt tanítjuk, ez a tudás, nem ő magának kitalál valamit, hanem ezt tanítjuk. Vagy a matek tanár is azt mondja, hogy 2 + 2 = 4. Nem az, hogy 2 + 2 = 5, mert neki az jobban tetszik, meg az úgyis több, mint a 4, hanem 2 + 2 = 4, ez a rend, ezt tanítjuk. De mondhatnánk az is, hogy az Anyaszent Egyház is, ugye, tehát ránézünk, és azt mondja, hogy 2000 éve tanítja Jézusnak a tanítását, az igazságai, hirdeti az evangéliumot, meg nem is tudom, fordítja itt le a Szentírás, ugye itt van pont előttem egy Szentírás, de mondhatnánk azt az első lépcső, hogy az Anyaszent Egyház hirdeti, hogy van Isten. Ez is egy nagyon jó bizonyítási alap, de az a baj vele, hogy hát ez nem sok embernek mond valamit. De a legtöbb embernek ez nem mond semmit, az Anyaszent Egyház, mit foglalkozik ő a pápával, mit érdeklődik, mit érdekel a püspök, mit érdekel a pap, hát ő el van a kis életében, hát ugye ezen túl is lép. A második pont, ahol tudjuk bizonyítani Isten létét, ez a történelmi alap. Ez azt jelenti, hogy a történelmünkben felismerhető az Istennek a munkája, hiszen Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy. Nem akárki, ez történelmi tény, hogy valóban az akkori római birodalom által elfoglalt júdeai területen, egy Betlehem nevű faluban megszületett Jézus 2020 évvel ezelőtt, egy Jézus nevű úriember, aki később mint tanító dolgozott, illetve hirdette az igét Izraelben és környékén. Valóban éveken keresztül, itt akár a Szentírással belenézünk, vagy csak egyszer megnézzük a történelmi nyomokat, amik ugye megvannak, ezek a vatikáni levéltárban, vagy nem is tudom hány múzeumban vannak őrizve ezek a nyomok, amik az évszázadokon szépen visszavezethető, hogy mikor, melyik évszázadban, hogyan hittek ebben a Jézusban, hogy ez a Jézus valóban létezett, hogy ez a Jézus valóban meghalt, Heródes valóban létezett, aki fejegyezte, ugyanis nem Tacitus, vagy melyik történetíró, hogy Betlehemben és környékén nagyon sok gyereket megöletett, vagy Pilátusról, ugye történelmi tény, hogy ő létezett, Pilátus, római helytartó volt, történelmi Rómának a léte, vagy éppen a keresztény őrözések, Nagy Konstantin császárnak a léte, aki a kereszténységet államvallásra tette, és ugye ezért történelmi vonalán szépen végigmenve, visszamenve, eljutunk arra pontra, hogy Jézus valóban itt volt köztünk, és valóban eljött közénk. Na de ki volt ez a Jézus? Ugye? Na most itt már, ugye, hát mondjuk úgy, hogy bekavar egy kicsit a hit, bekavar egy kicsit a történelem, vagy éppen az időnek a múlásából fakadó esetleges tévedések, vagy félreértelmezések. És ugye azt látni kell, azt tudni kell, hogy Jézus létét az embere válogatja, hogy ki hogyan értelmezi. Ugye a katolikus egyház úgy értelmezi, hogy Jézus nem más, mint a mindenható Isten egyszülött fia. Valóságos Isten. És hogyha Jézus ugye imígyen valóban létezett, valóban meghalt, valóban föltámadt a halálból, akkor valóban Isten fiának kéne lennie, akárki nem lehet. Biztos, hogy az Úr akkor nem csak egyszer tette volna meg ezt, hogyha bármelyik ember, mert Jézus csak egy egyszerű ember lett volna, akkor bármelyik kvázi, bármelyik embert kiválaszthatta volna, de nem. Innen következik, hogy ez a feltámadásból következik, hogy Jézus léte valóban Istenhez köthető, Jézus maga valóban Isten. Ugye a csodák, amiket leírnak róla, vagy az egyházban található egyéb csodák, amik történnek minden mai napig a világban, hány meg hány olyan csoda történik, ami Jézushoz és az ő egyházához köthető. Lourdesban csodás gyógyulások, Fatimában csodás gyógyulások, a szentek, illetve szentek csodálatos megmaradt testei, ugye Szent Ritának, Pió atyának, vagy Lourdesban ugye megnézhető Benedettnek a teste, ami 200 éve ott fekszik és nem bomlik el. Nincs balzsamozva, nincs nem is tudom mumifikálva, hanem mintha csak aludna. Tehát ezek a csodák, amik a katolikus egyházban megtalálhatók, ezek bizonyítják, hogy ezek a csodák mögött valaki van, valami van, ami ezekre a csodákra képes. Vagy például a kromoszoma szám, ugye, ha nem is tudjuk, most úgy elmondom, hogy hogyan szokták leellenőrizni, hogy ez oltári szentgyi csoda valóban csoda. Hát úgy, hogy megnézik a kromoszoma számot, és kiderül, hogy az a hús, ami korábban kenyér volt, és hússá, vagy esetleg az a bor, fizikálisan bor, ami vérré változik, az mennyi kromoszómát tartalmaz. Mert ugye az átlag ember kromoszómája 22 az apától, 22 az anyától, meg egy X az anyától, meg egy X vagy egy Y az apától, ugye a nemet dönti el. Pont rosszul mondtam, Y van az anyukánál, és vagy X vagy Y van az apukánál. Tovább. És az a lényeg, hogy ezekben az oltári szentgyi csodákban az egyforma, hogy a kromoszoma számok megegyeznek, de nem 46. Ugye nekem is 46 kromoszomám van, 22 apámtól, 22 anyámtól, meg egy X, illetve egy X vagy egy Y. Na most az oltári szentgyi csodáknál csak 24 kromoszoma van, ami elvileg lehetetlen. De ha a Bibliát megnézzük, akkor nagyon is lehetséges, mert Jézusnak nincs földi apja. A földi apai rész az hiányzik, az anyai rész az megvan. Na most ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy a Jézus története az valóban a Bibliával megegyező, mert Jézus nem földi apától, hanem a Szentlélektől fogan. És ugye megmagyarázhatatlan módon ott akkor elvileg egy Y-kromoszóma, egy X vagy Y-kromoszóma elég az élet elindításához, csak ezt nem tudjuk megcsinálni ma sem, ugye, mert azért nem lehet, hogy vagdalni ollóval a géneket, de Máriánál ez működött, és azért működött, mert nem akárki csinálta. Tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na most ugye ez is egy olyan pont, hogy ez is könnyen túl lehet lépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát őt ez igazából nem érdekli, az egyház mit hirdet meg, hogy hát hol vannak csodák, nem látott ő egyet se, nem fog jó azért elmenni Lourdesba, hogy lássa Bernadettnek a testét, vagy nem is tudom, nem fog elmenni egy oltári szentje csodához, mert ő most kíváncsi. Biztos, hogy nem fog a szobájában a Szent Szűznek az ikonja elkezdeni könnyezni, hogy ő higgyen. Tehát embere válogatja, hogy ezeket az egyházban található csodákat, ezeket a történelmi tényeket, ezeket mennyire fogadja el. A harmadik rész, amiből tudjuk bizonyítani Isten létét, ez pedig a világnak a léte. Na most a dolog ott lesz izgalmas, hogy a világunkban tapasztalható fejlődés. Ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi valóban a majmokból fejlődtünk ki. Ez azt jelenti, hogy valóban megtapasztalható a világban olyan szintű változás az élő lények életében, amilyen a mondjuk így egy külső beavatkozásnak az eredménye. Például Olaszországban az egyik ilyen viaduktnál, ilyen autópálya összekötő hídnál rengeteg fecske fészkelt, és elkezdték vizsgálni ezeket a fecskéket, és kiderült, hogy annál a hídnál élő fecskék, mivel az autók között kellett ott lavírozgatni a kis fecskének, kiderült, hogy az a fecske, amelyik ott él, annak a szárnya rövidebb lett. Egyszerűen azért, mert a rövidebb szárnya jobban lehet lavírozni, jobbra is, meg balra is, ott a sebes autók között. Jó, a fecske nem tudja, mi az a autó, meg mi az a sebesség, az fecske csak enni akarja a szúnyogot, de a dolog érdekessége az, hogy azok a fecskék maradtak életben, amelyiknek rövidebb a szárnya. Tehát ez egy ilyen tudományos érdekes vizsgálat volt, ami pont arról szólt, hogy van valamilyen szintű evolúció, de nem, ez már ez a híres fizikus, na mert eszembe fog jutni az időtörténetet, ő írta a Hawking, és azt mondja, az evolúcióra nincs elég idő. És ha megnézzük a világunkat, valóban van benne változás, ez tény, van benne evolúció, de az is egy tény, hogy a világnak a léte, tehát a világban található rend, az nem lehet a szerencse eredménye. Ugyanis, ha a szerencsére akarjuk alapozni, az evolúció az nem más, mint szerencse. Ki az, aki szerencsés? Nem arról szól, hogy ki az, aki erősebb. A háborút sem az éli túl, aki erősebb, hanem az éli túl, aki szerencsésebb, mert van, aki túlél a 76 bombatámadás, valaki meghal egy nyilvesszőtől. Tehát az evolúcióban a szerencse az nagyon sokat dob a dolgon. Na most, hogyha a világunkban azt nézzük, hogy a mi világunk csak a szerencse eredménye, ez a zseniálisan összerakott, és valóban szép világ, ahol fantasztikus virágok, meg növények, meg lehetőségek, meg azért tényleg minden a helyén van, azt tudjuk mondani, hogy ez a világ, ez a szerencse eredménye, az elég igazságtalan. Mert ha megnézzük, mennyi az esélye annak, hogy nekem van itt egy kocka a kezemben, mennyi az esélye annak, hogy én egymás után ezzel 5x6-os tudok gurítani. Az esélye megvan. Az kijelentjük, az esélye ennek megvan, de ha én neki elgi gulítgatni, hát ez csak egy 5-ös lett. A következő az csak egy 1-es lett. Annak nagyobb esélye van, hogy egymás után két egyformát gulítok, ez például csak 4-es lett, most ez is egy 4-es lett, most egy második 4-es. Jön egy harmadik 4-es. Jött egy harmadik 4-es. Most éppen szerencsém volt, ugye? Most éppen jön egy negyedik 4-es. Na lássuk. Hát ez kérdez, ez egy 5-ös. Ez egy 5-ös lett. Tehát az van, hogy ahhoz, hogy véletlenül olyan szintű lények, olyan szintű élőlények kialakulhassanak abban a káoszban, ami a Földön volt néhány milliárd évvel ezelőtt, a viharokkal, meg a nem is tudom, tehát akár egy becsapódó meteorral, vagy a dínók után, annak elenyészően kicsi. Akármennyire azt mondjuk, hogy van rá esély, abban, hogy a káoszban egyszer csak kialakuljon a rend, csak úgy magától véletlenül, és szerencsénk legyen, annak horribilisan kicsi az esélye. Tehát azért ezt látni kell, hogy a világunknak a léte, az, ha csak az evolúcióhoz kötjük, a változáshoz kötjük, és a változásból fakadó javuláshoz kötjük, akkor horribilisan kicsi az esélye annak, hogy egy olyan sejt kialakuljon a földünkön, amire azt tudjuk mondani, hogy él. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi, egyszerű, borzasztóan egyszerű kis sejtet tessék elkezdeni, ami épp, hogy úszkál egy kis tócsában. Tehát annak is, hogy csak az kialakuljon, nem magamról beszélek, csak az a kis bogyóka, a kis sejtfalával, meg a kis gyomrával, tehát annak is, csak annak a kialakulása olyan horribilisan lehetetlen, hogy azt nem tudjuk egymás mellé rakni. Tehát valakinek az egészet el kellett kezdenie. Ez olyan, mint ahogy úgy ízlen ez a kocka, ugye ezt már az előbb használtam, tuti millió, hogy nincs a világban kockafa, ahol ilyen kockákat lehet róla termelni, szépen szeregetni lefele vödör számra a hatodalok kockákat, hanem van valahol egy gyár, nem tudom, hogy hol, gőzök nincs, valahol van valaki, aki ilyeneket gyárt. Tehát azt kell látnunk, hogy a világban található rend nem úgy megkérdőjelezi az Istennek a létét, hanem bebizonyítja az Istennek a létét. Mert az a rend magától nem tud kialakulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ebből már látható, hogy az világ létéből, a világban található rendnek a létéből rácsodálkozhatunk egy rendezőre. Nevezzük akárhogy. Tehát most van, aki Allahnak, van, aki Istennek, van, aki Jahvénak, tehát ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A lényeg az, hogy van valaki, aki mindent a helyére rakott. És ki se kellett hozzányitni a Bibliát. Ebben az órában egy kicsit erre szerettem volna rávilágítani, hogy igen, Istennek léteznie kell, a világ rendje bizonyítja az Istennek a létét, és én ebben a rendben meg kell, hogy találjam a helyemet. Nem egy könnyű dolog beismerni, hogy van valaki, tehát vagyok én, aki azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe, és büdös ő nem. Nem én vagyok a világ közepe, sőt, még a sarka sem vagyok. Mert van valaki, aki fölöttem van, és ezt be kéne ismerni, hogy van Isten. És ha van Isten, akkor logikus módon milyen ez az Isten? Ez lesz a következő témánk, és én hagyd kérjem azt, hogy vegyük elő a pénztárcánkat, és legyen benne valamennyi pénz. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ennő nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus, Miskolc új diósgyőri plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Hálás vagyok László atya ezért a beszélgetésért, amiben egy picit ilyen tanúságtétel formájában megismerhetjük László atyának az életútját, hivatástörténetét. De mielőtt ebben elindulunk, vannak példaképek László atya életében?
Hát az igazán nagy példaképek a szentek, vannak a kedvenc szentek. Ugye akiknek csodálom az életüket, meg akiknek kérem a segítségüket is természetesen. A védőszentemet természetesen szeretem, csodálom, kérem az ő segítségét. Akkor Mórus Szent Tamás, ha már szabad ezt mondani, nagyon-nagyon kedvenc szentem. Szent II. János Pál pápa is az újabbak közül. És így tovább.
Meg hát lehetne egy-két mozzanatot említeni, hogy mi az, amiben ők példát tudnak adni, miben követendők, bármelyikük?
Az erőben, a bátorságban, a kitartásban, a következetességben, szerintem ez mindegyikre áll. Tehát, hogy az ember legyen kitartó, és ugyanakkor szelíd természetesen mindemellett. Egyfajta vértanúság is benne van, tehát vagy élettel, vagy halállal, de tanúskodni. Szent Mártont nem említettem. Szent Mártont, akihez azért is van külön közöm, mert ugye Szent Márton hegyén is voltam életemnek egy időszakában.
Sok szent lett megemlített László atya, akik így példaként állhatnak akár László atya előtt, de azt hiszem, hogy minden hívő ember előtt. A szülők, családtagok mennyire lehetnek példaképek az ember életében?
Mondhatnám azt, hogy példaképek, még attól még több is. Hihetetlen, hogy mennyire meghatározza az embert a családja, és hogy mennyire nekik köszönhet az Isten után mindent. Hát ők voltak az első eszközei a Jóistennek. Tehát az Jóisten tudatában, minden tudásában, születésem előtt már ismert voltam, tudott rólam, de akik közreműködtek, azok a szüleim. A világra hozatalban, világra jövetelben is, meg utána is. Én azon csodálkozom, hogy miért van az, hogy az ember idősebb korában nem a közelmúltra, hanem inkább a régmúltra emlékszik vissza. Talán pontosan azért, mert az a fontos, az, amit nem szabad, nem lehet elfelejteni.
A gyökerek?
A gyökerek. Én azon csodálkozom, hogy édesanyám talán 50-60 fős osztályba járt, és 70-80 éves korában világosan, tisztán elmondta az egész osztály névsort. Hogyan emlékezett rá akkor a nagyszüleim? Az is érdekes, hogy édesanyámnak az édesapja, az egyik nagyapám, másikat nem is ismertem. De őt igen, ő 1888-ban született, és 1988-ban halt meg. Nem érte meg a századikat, de a századik évében. Tehát az azt jelenti, hogy én egyszer riportot készítettem vele. És ahogy kérdezgettem őt az édesapjáról, meg a nagyapjáról, és egyszerűbb ott voltunk Napóleon korában. Hogy milyen érdekes az, hogy az ember hány száz évet tud szinte közvetlen emlékezésből vagy hallomásból átölelni. Hihetetlen. De visszatérve a családi házra, a szülők meg a család, ezek meghatározzák az embert. Nekik köszönhet mindent.
Ők miben nyújtottak példát? Ugye egyekről indult a életútja. Mi az, ami megosztható így a családjáról? Miben nyújtottak ők?
Ott szintén példát, a kitartás. A Rákosi korszakban 45-ben kötöttek házasságot, 4 gyermek született, én a negyedik vagyok. 54-ben születtem, és már én is emlékszem viszont arra, hogy jöttek az agitálók, hogyan próbálták befolyásolni. És valahogy úgy volt édesapám, mint Matatiás, komolyan, akit azért próbáltak megtörni, mert akkor a többit is sikerül. Tehát ő a faluban egy tekintély volt, szívesen jöttek hozzá mások, és ezért nagyon fontos volt, hogy ő mit csinál, mit mond. De kitartott. Édesanyám pedig a szelíd, csendes, családjáért élő, jóságos, de nagyon erős asszony volt.
Mikor kezdett körvonalazódni a papi hivatásnak a gondolata? Nagyon sokszor, ahogy én hivatástörténetekről beszélgetek, sokan beszámolnak arról, hogy mindamellett, hogy a családból megvan-e a hit átadása, nagyon fontos az, hogy vállaljon az ember oltárszolgálatot, legyen minisztráns gyerekkorában, vagy legyen egy nagyon szoros kapcsolata a családján kívül még más közösséggel, akik a hit útjára terelgetik. Jól gondolom, hogy valamennyi megvolt László atya életében, akár az iskoláit tekintve?
Az iskolára is szívesen emlékszem, de az iskola az iskola volt. Iskolában tanultunk, elvégeztünk a dolgunkat. Én úgy emlékszem, hogy soha nem kellett tanulnom. Hogy miért? Biztos tanultam. Egyszerűen hallottam, megjegyeztem, és 5-ös. De az a másik közösség. Örülök annak, hogyha már így beszélgetünk a hivatásról, és pont téli időszakra, és nem is csak, hogy téli időszakra, ami viszonylagosan nagy hidegre, meg nagyobb hóra, időszakára esik. Ugyanis akárhogy így visszaemlékszem, nyilván nyáron is történtek ezek, de egy nagyon kedves emlék sorozat az, hogy ott lebzseltünk a plébánián. Tehát nem csak a templomban ott minisztráltunk, volt időszak, amikor még csak édesanyám mellett ültem, és hallgattam a szószékről az atyát, ahogy prédikált. Megmaradtak ezek a képek érdekes módon, hogy a szentmisén hogyan ül egy gyermek a szülei mellett, vagy az édesanyja mellett. Még az én koromban az úgy volt szokás, hogy a férfiak és a nők két külön oldalra ültek.
Külön oldalon, vagy mondjuk ahonnét én származom, ott a férfiak a kórusra mentek föl.
Olyan is volt, nem. Ha jól emlékszem, jobb oldalra ültek a férfiak, bal oldalra ültek az asszonyok. És utána, amikor mentek haza, már együtt mentek természetesen, de ez talán mai fülnek furcsa. De lényeg az, hogy a plébánián emlékszem rá, hogy két fiatal papbácsi volt, mind a kettő jóval 60 fölött. A káplán is, meg a plébános is. És én nem tudom, úgy tűnik, mint a minden napot lettünk volna, biztos, hogy nem, de ugye egy héten többször az biztos. Akkoriban nem nagyon voltak esti szentmiség, csak vasárnap, és este mi ráértünk. Lényeg, hogy télen hamar sötétedik, ott voltunk, játszottunk. Szabó Imre Dávid atya, Jóisten nyugasztalja. Én volt az a fiatal, 60 nem tudom hány éves ferences papbácsi, akit az 50-es években ugye szélnek keresztettek, és oda került káplánnak. Lóci Károly atya, aki az esperes volt, a plébános. És mi ott ültünk a Dávid atya szobájában, ütöttük az írógépet, játszottunk ezzel az amazzal, ami akkor volt a játék. Dávid atya meg tüzelt. Vizet öntött a szénre, mert úgy porzott. És érdekes mondani, csodálkoztam, hogy lehet a vízzel tüzelni, de nagyon jó meleget csinált. A vizes szén jobban égett. És az a lényeg, hogy telt az idő, talán órákig voltunk ott, és egyszer csak azt most abba hagyjuk a játékot, és körbeülünk, és elkezdtük olvasni a szentek életét. Külön nagyon mindig megálltunk, amikor ferences szentről volt szó, mint Szent Bonaventura, akinek a neve is furcsa magyarul, mert ő hozzá közelebb álltak ezek. És akkor volt, amikor ő olvasott, de rendszerint a gyerekek olvastak föl. Szívesen megkértek engem is, hogy olvassam. Hogy miről szólt, nem tudjuk, de hogy szentekről hallottunk, az biztos. Na és akkor egy ilyen játék közben, talán 8. osztályos voltam, télen volt biztos, és akkor már szó volt arról, hogy hova tovább. 4 voltunk testvérek, a legidősebb a Svetisben járt, 2 középsőt, 2 fiú, aztán voltam én. Fölmerült az, hogy egyháziskolába. 8 volt az egész országban, és hát a közeli, vagy a természetes út, az Kecskemétre vezetett volna. De az már akkor megtelt. És a Lóci Károly esperes úr volt az, aki felvetette, hogy hát ő ismer még más egyházi gimnáziumot is, és így kerültem el Győrbe, a győri bencésekhez. De oda is azért kerültem, mert fölmerült az, hogy esetleg pap is lehetnék. Soha, de soha nem akartam pap lenni. Mondjuk, hogy abból a korszakból, mikor egy gyerek válogat a lehetőségek közül. A lehetőségek között az, hogy pap, az nem merült fel.
Ez nem merült fel. Mi az, ami motoszkált így a gondolataiban, hogy
milyen bácsi, ő vetette fel, és arra nem gondoltál még, hogy pap is lehetnél? Mert attól kezdve nem tudtam kiverni a fejemből. Tényleg, az is lehet? Mert én minden akartam lenni, csak pap nem.
Mi az, ami...
Hát mondjuk úgy, ha a Hortobágyon voltam, akkor csikós akartam lenni, ha a cukráz előtt mentünk el, akkor fagylaltos akartam lenni, de később is, tehát építészmérnök nagyon szerettem volna lenni, orvos, tanár, idegenvezető, minden ilyesmi, szívesen. De az, hogy ha már ez is szóba kerül, hogy 46 év alatt azt vettem észre, hogy talán ez volt a Jóistennek a szándéka is, mert így minden lettem. Életemben mindegyik hivatást, vagy foglalkozást, vagy mesterséget megtanulhattam, vagy tehettem. Ha elmentem volna építészmérnök, egész életemben csak az épületekkel foglalkozhattam volna. De így lehettem színrendező, táncdalénekes, vagy bármi, ami még szerettem volna lenni. Abban a korban ez mind olyan tetszetős volt.
Szóval elültette a bogarat az akkori plébánossal, László atya fülében, hogy lehetne akár a papi hivatás felé is.
Elültette a bogarat, és ez azt jelenti, hogy ez nem minden nap volt eszemben, de onnantól kezdve, igen, az az érdekes történet egy ilyen téli játékos estén, amikor szó volt arról, hogy a Károly bácsi, hogy az esperes úr meg akarta kérdezni, hogy tényleg komolyan gondolom, hogy én pap szeretnék lenni. Heves játékban kipirulva áthívott a szobájába, bementem, és föltette a kérdést, hogy pap akarsz lenni? Mire én csak? Persze, igen. És már rohantam volna vissza a játékhoz. Igen, nem csak azt mondta, hogy várj, még egyszer kérdezem. És akkor egy kicsit én is megijedtem, hogy ez olyan komoly kérdés. És akkor a második kérdésnél döbbentem rá, hogy aha, vigyázat, ezt nem lehet csak úgy elintézni, és másodjára is azt mondtam, hogy igen.
De az már egy átgondoltabb
válasz volt. Az egy néhány másodperces átgondolás az arra döbbentett rá, hogy ez lehet egy élethivatás. És utána mondhatom azt, hogy 4 elfelejtettem, nyilván nem, de amikor ez újból és újból fölmerült, tehát mikor tényleg elindultam Győrbe, mikor leérettségiztem, amikor diákonussá szenteltek, vagy pappá szenteltek, akkor, mikor ez újból, tehát élesben jött elő a kérdés, akkor már sikerült mindig azt mondani, hogy igen.
A bencés lelkiség, az a fajta szemlélet, amit ők bevittek a gimnáziumi évekbe, az mit adott László atyának?
A gimnáziumban magában még a bencés lelkiség, mint bencés lelkiség annyira nem számított. Nem is ismertem mást. Egy általános iskola után nekem az gimnázium volt, tetszett, nagyon jó nevelést kaptam, jó okítást kaptam, próbáltam velük ismerkedni, de a szempont nem az volt. Vagy én akkor elkerültem Pannonhalmára bencés szerzetesnek, novíciusnak, annak az indoka pusztán az volt akkor a 60-as években, hogy sokat bántották a papokat, hogy ezek nem dolgoznak semmit. Nálam soha nem merült föl, mert én azt láttam, hogy az én papjaim azok éjjel-nappal mindig a hívekért vannak. De a többiek azok azt mondták, hogy bezzeg, mi dolgozunk a földeken, a gyárakban, itt-ott, amott. És akkor mondom, hogy lehetnék én pap is, meg dolgozó ember is. Már a világ szemében dolgozó. És ott azt láttam, hogy a tanáraim azok miséznek, papok, szerzetesek, és ugyanakkor pedig matek tanár, biológia tanár, tehát dolgoznak is. Na mondom, akkor ez nekem való. Így kerültem el Pannonhalmára, ahol nagy szeretettel fogadtak, értékes idő volt az életemben, hálás vagyok, a Jóisten vezetett oda, de a harmadik, a szerzetesség, arra nem készültem, meg arra nem volt hivatásom, mondhatom így. Ugyanis ott az első az lett volna. És amikor Szennai András főapát úr szeretett volna beszélgetni az egyszerű fogadalom előtt velünk, novíciusokkal, hogy miért is vállaljuk, miért is akarunk mi bencés szerzetesek lenni, akkor nem tudtam megmondani. Mert én csak pap akartam lenni, meg tanár. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért akarok bencés szerzetes lenni. Mert az a hivatásom mondjuk így, hogy nem volt. De hogy a papi hivatás, hogy megvolt, az pedig abból látszik, hogy utána betege lettem annak, hogy nem lehetek pap, amíg vissza nem kerültem Egerbe. Mert én, tehát Pannonhalmáig rendszeresen egri egyházmegyés kispapjelölt voltam. Nyaranként mindig találkoztunk a szemináriumban. Összeismerkedtem azokkal, akikkel aztán később kispap lettem együtt. De amikor oda visszakerültem Egerbe, illetve elkerültem Egerbe, akkor úgy megnyugodtam, és azt mondtam, hogy na, helyemen vagyok. De ennek ellenére nagyon jó volt Pannonhalma. Sokat segített egész életemre vonatkozólag. Nemrég volt nálunk Rihárd atya, Korzenszki Rihárd atya, aki akkor nekem még tanárom is volt. Néhány év különbség van közöttünk, és hát ő most már azt mondja az ilyen idős korú tanítványainak, hogy most te tanítottál engem, vagy én tanítottalak téged, ugye? De ahogy ő is mondta itt a lelkigyakorlatos szentbeszédeinél, a rend, az ordó, tehát Szent Benedeknek a rendje, aki a kolostorban egy rendet akart, és a rendben lehet élni, a rendetlenségben nem. Ez nem csak a szoba rendjét jelenti, hanem az életünknek a rendezettségét. Ez az egyik, a másik pedig, hát amit Szent Benedek így szó szerint nem mondott, hogy imádkozzál és dolgozzál, de a szellemiség ez. Az elmélyült, rendezett imádságra tanítottak meg, a közös imára, fantasztikus, tehát a káptalanra, ahol végeztük a közös imát, latinul még akkor, a magyarul énekelt vesperások ott a bazilikában, Pannonhalmán. Ezek olyan emlékek, amiket nem lehet elfelejteni. Meghatározzák az embernek az életét. Meg az a rengeteg tudás, ugye? Az ember azt hinné, hogy csak akkor tanul, amikor kinyitja a könyvet, dehogy is. Amikor veszi a levegőt, a találkozás az emberekkel. Tehát én ott olyan szerzetesekkel, olyan emberekkel találkoztam, akikkel soha nem találkoztam volna, akik mind-mind példát jelentettek számomra.
Ott már akkor teljesen egyértelmű volt az, hogy papi hivatás és az egri egyházmegye szolgálata.
Igen, háttérben az ott volt, még akkor is, ha a felszínen ott volt ugye a bencés lelkiség és a bencés kispapság. De közben volt egy katalizátor. Volt egy nagyon kemény és nagyon jóságos katalizátor, kettő kemény esztendő.
Katonaság?
Igen. Azért nevezem katalizátornak, mert voltunk többen, ugye, kispap jelöltek, jóba voltunk egymással. Azért is nagyon hálát adok Istennek azért a két évért. Sokat segített, de azért katalizátor, mert akinek tényleg volt papívatása, abban azt felgyorsította a döntést, akiben pedig úgy inogott, az pedig segítette, hogy időben találja meg a másik utat. Tehát a katalizátoron azt értem, hogy fölgyorsította a döntésnek a folyamatát.
Akkor László atya életében is felgyorsult ez a folyamat, de azért a 2 év sorkatonai szolgálatot azt le kellett tölteni.
Lebizony, hú, megedződtem. Például a Kokkályi gimnáziumban, mint hogy most is van még így, volt, hogy elszédültem egy Veni Sancte alatt, vagy Tedeum alatt. Mert az ember növekszik, és akkor nem tud egyenes arányban növekedni. A katonaság után már nem fordult elő ilyesmi. Ott tehát kőkemény kiképzés is volt.
Állóképességjavítás.
De főleg az emberekkel volt találkozás. Nekem nem volt abból probléma sose, de hivatalosan vagy nem hivatalosan, de büntetett előéletűek között voltunk. Na, mi nem azok voltunk, de a többi az igen. Tehát nagyon sok olyan fiatal volt, aki már megjárta a börtönt. És ezekkel jóba lenni, ezekkel elbeszélgetni, az már fantasztikus.
Jól érzem tehát, azt, hogy a túléléshez is szükség volt arra, igen, hogy az ember egy jó kapcsolatot
kezdve tudjon. Én 40 év óta bárkivel találkozzam, soha nincs az a félsz, hogy ő tud valamit, én meg nem. És ők megérzik rajtam. Hát most már olyan időket élünk, hogy sokan olyanok vannak a beszélgető társaim között, akik nem is voltak katonák. De akik voltak, azok tudják, hogy mit jelent az. Meg főleg az, hogy mondom, ilyen látszólag nehéz emberek. De azt is megláttam, hogy a nehéz emberek sem elvetendők. Sok jó minden van bennük. Csak bárcsak meg tudnának maradni a jó úton, helyes úton.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te írgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó.
az ígéret felé.
Halld meg hát, Úr, a magyar ország.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.